Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti következzen címszavakban. Meglepően okos a kéknyelvű gyík már néhány hetes korában is. Főleg genetikai okokra vezethető vissza az autizmus. Szklerózisos veszélyt rejt magában a gyerekkori elhízás. Először alkalmazzák emberi testben a genetikai ollót. Beültetett szenzorokkal gyógyítanák a Parkinson-kort és az epilepsziát. Megtalálhatták a Mars meghódításának titkát. Elindult a Holdra India, és embernyelő homok, űrbéli korságok, fullasztó holdpor, ettől féltek az első Holdra szálláskor. Ennyit előjáróban is most következzenek a részletek. Először egy érdekesség az állatvilágból. A gyengébb oxigénellátás miatt erősebb az aligátorok szíve. A korlátozott oxigénellátás a korai életfejlődés során tartós szívkárosodást okozhat a legtöbb élőlény számára. Ám ez egyáltalán nem igaz az aligátorokra, sőt, ellenkezőleg. Az elégtelen véroxigén teszi erősebbé az állatok szívét, növelve az erejüket, az energiaszintjüket. Az elégtelen oxigén és a megbetegedések közötti kapcsolat már bizonyított. Az elégtelen oxigén elégtelen biológiai energiát jelent, ami megnyilvánulhat enyhe kimerültségben is, de akár életet veszélyeztető megbetegedésekhez is vezethet. A Guelph Egyetem kutatói most az aligátorok szívét vizsgálták a tojásokból kikelt egyedeknél és a kifejlett példányoknál. Az aligátorok a gyíkokhoz és a teknősökhöz hasonlóan tojással szaporodnak. A párzás után 2 hónappal a nőstények a víztől néhány méterre a parti homokba ássák a fészküket, ahol igen kicsi az oxigén mennyisége, mondta Sarah Alderman, biológus professzor. Az alacsony oxigén ebben a korai életszakaszban befolyásolja a normális növekedést és a fejlődési folyamatokat, különösen a szívben. A mélepényes emlősöknél, mint mi, ezek a változások negatív hatással járnak. Ám az aligátoroknál valami más tapasztalhatunk. Azok az egyedek fejlődnek a legjobban a fészekben, amelyek a legkevesebb oxigénhez jutnak. A kutatók eredményeiket az egyik tudományos folyóiratban tették közzé. Az alacsony oxigénellátottságú környezetben fejlődő hüllők ugyanis nagyobbak és erősebbek lettek, mint a testvéreik, amelyeknek több levegő jutott még embriókorukban. Ezeknek az aligátoroknak a szíve terhelés során is jobban teljesít, ennek segítségével pedig hosszabb ideig képesek visszatartani a lélegzetüket, vagy kitartóbbak a préda üldözése során. A kutatók a kísérletek során aligátor tojásokat vizsgáltak, amelyeket a louisianai Rockefeller vadvizes élőhelyről gyűjtöttek össze. Néhány tojást hipoxiás, azaz oxigénhiányos inkubátorban tartottak, míg a többit normál oxigénszintű készülékbe tették. Ezek után elemezték a bennük található fehérjét egy speciális, úgynevezett proteomika módszerrel, amely a fehérjék teljes körű összetett minőségi és funkcionális vizsgálata. A jelek arra utaltak, hogy a tojás alacsony oxigén szintje miatt megváltozott a kulcsfontosságú molekulák mennyisége. A hipoxia általában drámai módon befolyásolja a védelem nélküli sejtek működését. Az embrió szívében tapasztalt változások pozitív hatásai még évekkel később is nyilvánvalóak voltak. A hipoxia alacsony nyomású légkörből történő légzés, vagy oxigénben szegény gázkeverék belélegzésekor alakul ki. A szervezet elveszíti a vérben oldott oxigénjét. Oxigénszegénység és teljes gázhiány alakulhat ki. A ritka oxigénmentes levegőben való edzés kiváló felkészülés a sportolók számára, amitől fokozódik a szív és a tüdő működése. Hasonló a helyzet az aligátorok esetében, amelyeknél az oxigénhiányos állapot megváltoztatta az állat biológiáját. A most végzett vizsgálat eredményei kulcsfontosságúak lehetnek a szív elégtelenségben szenvedők számára is. Az aligátorok létezésük óta nem változtak túl sokat, így bárhogy is működik a szívük, biztosan nagyon jól végzi a dolgát, vélik a kutatók. Tehát a gyengébb oxigénellátás miatt erősebb az aligátorok szíve, erről hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban is maradunk még az állatvilágnál. Meglepően okos a kétnyelvű gyík már néhány hetes korában, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy főleg genetikai okokra vezethető vissza az autizmus.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Meglepően okos a kéknyelvű gyík már néhány hetes korában is. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Már szinte a kezdetektől fogva felnőtt módjára képesek tanulni a fiatal ausztrál kéknyelvű skinkek, derül ki egy ausztrál kutatásból. Már születésük pillanatától fogva csak magukra számíthatnak. A szülők nem segítik, nem védelmezik a kisgyíkokat. Egy felnőtt példány testhossza elérheti akár a 600 mm-t is, és a kemény pikkeborítás, valamint az erőteljes harapás nagyban segítik a kifejlett egyedek boldogulását. Ezzel szemben a fiatal gyíkok jóval kisebbek, és ebből fakadóan sebezhetőbbek is, vagyis okosan kell cselekedniük, ha életben akarnak maradni. Ausztrál és skót tudósok 12 felnőtt, a vadonban befogott ausztrál kéknyelvű gyíkot, valamint 16 fogságban született fiatal példány kognitív képességeit vizsgálták. A felnőtt példányok 2 évesnél idősebbek, a fiatalok mindössze 23-56 naposak voltak. A szakemberek egy sor feladatot végeztettek el az állatokkal. A fiatal gyíkok minden feladatban ugyanolyan jól teljesítettek, mint a felnőtt társaik. Az erről készült tanulmány szerint ez azt mutatja, hogy a fiatal példányok már szinte a kezdetektől fogva úgy képesek tanulni, mint a felnőttek. Az állatvilág után pedig következzenek az emberek, egy hír az orvostudomány világából. Főleg genetikai okokra vezethető vissza az autizmus. Az eddigi legnagyobb autizmussal foglalkozó vizsgálat, amelyben több mint 2 millió gyerek adatait elemezték szerte a világból, kimutatta, hogy az autizmus spektrum rendellenességek kialakulását 80%-ban a genetikai faktorok magyarázzák. Vagyis a környezeti tényezők, így a táplálkozás, a vegyi anyagok, a tanulás csak 20%-ban tehetők felelőssé a betegségért. Ez az eredmény számos szempontból mérföldkőnek tekinthető. Legfőképpen azért, mert újabb lökést adhat az autizmus genetikai okait feltárni igyekvő kutatásoknak, amelyek talán egyszer majd a hatásos terápiát is elhozzák. Másrészt megnyugvást adhat a szülőknek, főként az anyáknak, akik eddig sokat tépelődhettek amiatt, hogy talán az anyatest súlya, a szülés időpontja és módja, az általa fogyasztott ételek, illetve a felőle érkező egyéb hatások okozhatták-e a gyerekbetegségét. Harmadrészt pedig az eredmények végérvényesen hitelesítik a védőoltás és az autizmus közötti kapcsolatról szóló alaptalan áltudományos állításokat. Ez a vizsgálat az eddigi legerősebb bizonyítékokkal szolgál arra, hogy az autizmus spektrum rendellenesség kialakulásáért leginkább a genetikai hatások tehetők felelőssé, mondta el Sven Sandin, a Stockholmi Karolinska Intézet munkatársa. Noha az eredmények ennél már nehezen lehetnének egyértelműbbek, a kutatók reményei, miszerint ezek tudatában az emberek majd nem hisznek többé a soha nem bizonyított állításoknak az autizmus és az oltások közötti kapcsolatról, talán túlzottan is optimistának tűnnek. A kutatás nem csak az eddigi legnagyobb, hanem egyben a legszigorúbb módszertani szabályok mentén végzett autizmus vizsgálat volt a világon. Több mint 2 millió gyerek kor történetét követték végig, születéstől 16 éves korukig. Közülük 22 000-nél jelentek meg az autizmus spektrum bizonyos formái. A statisztikai elemzés kimutatta a genetika 80%-os szerepét. Ugyanakkor ennél pontosabb információval nem szolgált sem a szerepet játszó génekről, sem a 20%-ban felelős környezeti faktorok jellegzetességeiről. Az eredmények nem lepették meg az autizmus kutatókat, minthogy hasonló eredményre jutottak korábban a jóval kisebb léptékű vizsgálatok is. Más szakértők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy bár a környezeti hatásoknak kisebb a szerepük, mint a genetikának, mégsem szabad azokat elhanyagolni. De persze a komolyan vehető szakemberek e környezeti hatások közé sem sorolják oda az oltásokat. Főleg tehát genetikai okokra vezethető vissza az autizmus, derült ki az előző hírből. És a folytatásban is maradunk még az orvostudomány világában, szklerózisos veszélyt rejt magában a gyerekkori elhízás. És szó lesz arról is, hogy először alkalmazzák emberi testben a genetikai ollót. Hogy mit jelent ez? Rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Szklerózisos veszélyt rejt magában a gyerekkori elhízás. Ez tehát a következő témánk. Nagyobb a szklerózis multiplex betegség kialakulásának a kockázata az elhízott gyermekeknél, akik ráadásul rosszul reagálnak a betegség kezelésére, német kutatók szerint. A Göttingeni Egyetem kutatócsoportja tanulmányában feltárta, hogy a túlsúlyos, elhízott gyermekeknél nagyobb a kockázata a betegség relapszáló, vagyis fellángoló, remittáló, tünetmentes típusa kialakulásának, és ezen betegek kevésbé fogékonyak a kezelések során használt gyógyszerekre. A kutatók 453 szklerózis multiplexel diagnosztizált 18 évesnél fiatalabb gyermek orvosi kartotékainak elemzése alapján jutottak erre a következtetésre. A szklerózis multiplex krónikus, a központi idegrendszer fehér állományának gyulladásos betegsége, melynek következtében károsodnak az idegsejtek és az idegsejteket körülvevő úgynevezett mielin. Döntően fiatal felnőtt korban jelentkezik, és az esetek felében a visszafordíthatatlan szövetkárosodás miatt rokkantsághoz vezet. A betegség relapszáló, remittáló típusa esetében az idegrendszeri tünetekkel járó fellángolásokat, relapszusokat, tünetmentes időszakok, remissziók váltják fel. Ez a típus a jelenleg gyógyíthatatlan betegség leggyakoribb formája. A betegségmódosító terápiákkal, gyógyszerekkel mérsékelhető a betegség e típusának lefolyása, de nem gyógyítják ki a pácienseket az SM-ből. E terápiák csökkentik a fellángolások gyakoriságát és súlyosságát, valamint az általa okozott idegi károkat. A német kutatók kimutatták, hogy a tanulmányban bevont SM-ben szenvedő gyerekek 13%-a túlsúlyos, közülük 14,8% elhízott volt. Felfigyeltek arra, hogy ezen gyermekek nem reagáltak jól a kezelésekre, és esetükben magasabb volt a fellángolások aránya. A legelhízottabb gyermekeknél mutatták ki a legmagasabb fellángolási arányt. A kóros túlsúly egyre többeket érint. 1975 és 2016 között világszerte háromszorosára nőtt az elhízottak aránya. A Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem kutatói nemrég arra figyelmeztettek, hogy a gyermekek esetében még rosszabb a helyzet. Az érintett időszak elején csupán 4%-uk volt elhízott, a végén már 18% volt az arány. Az okok között az étrendváltozása, a mozgáshiány és a genetika is szerepet játszik. Ennyi tehát arról, hogy szklerózisos veszélyt rejt magában a gyerekkori elhízás. És következzen még egy érdekesség az orvostudomány világából. Először alkalmazzák emberi testben a genetikai ollót. Először alkalmazzák majd az emberi testben a programozott génszerkesztési rendszert, hogy megpróbáljanak gyógyítani egy örökletes szembetegséget, a Leber-féle veleszületett vakságot. Jelenleg folyik a betegek kiválasztása az első ilyen tudományos kutatáshoz. A ritka betegség már a születéskor vagy az élet első hónapjaiban megjelenik. A betegnek hiányzik egy génje, ami megakadályozza a fotoreceptor sejtek egészséges fejlődését. A kísérleti gyógyszerkezelés célja, hogy olyan gyerekek vagy felnőttek genomját, akiknél hiányzik ez a gén, pótolják ezen gén egészséges változatával a speciális genetikai ollót használva. A beavatkozás egyszeri kezelést jelent, amely meg fogja változtatni a beteg veleszületett DNS-ét, de utódai esetében nem lesz örökölhető. Két amerikai gyógyszeripari vállalat 18 emberen teszteli ősztől az úttörő technológiát az Egyesült Államokban. Ez a fajta génszerkesztés az emberi testben eltér attól, amit Ho Chien-kui kínai kutató tavaly végzett, amikor a molekuláris ollóval megváltoztatta egy ikerpár génállományát, hogy a babák ne kaphassák el a HIV vírust, amellyel apjuk fertőzött volt. A gyermekek utódaiknak örökíthetik megváltoztatott génállományukat. A Leber-féle veleszületett vakságot egyébként egyes betegeken már sikeresen kezelték génterápiával. Az ő esetükben módosított vírust használtak az egészséges gén bejuttatására a retinában lévő sejtekbe injekció által. Az új tanulmányba 3 éves gyerekeket, illetve felnőtteket vonnak be. Először alkalmazzák tehát emberi testben a genetikai ollót, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig továbbra is az orvostudomány és a technológia ötvöződik. Beültetett szenzorokkal gyógyítanák a Parkinson-kort és az epilepsziát. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy érdekesség a technológia, illetve az orvostudomány világából. Beültetett szenzorokkal gyógyítanák a Parkinson-kort és az epilepsziát. Igencsak felcsigázta a rajongóit és a tudományos élet szereplőit Elon Musk, amikor egy nagyszabású bejelentést tett a napokban. Az üzletember feltaláló ugyanis az emberi agy és a gép közvetlen kapcsolódásának lehetőségét vizsgálja. Elon Musk tényleg nem a levegőbe beszélt, a tudósok állítása szerint ugyanis igen komoly eredményt sikerült elérniük a kutatásaik során. Kifejlesztettek egy érzékelőt, amelynél rugalmas, celofánszerű vezetékeket használnak, amit a lágy szövetekbe ágyaztak be. Olyan prototípus szerkezetet sikerült megalkotniuk, amelyek segíthetnek majd enyhíteni az olyan krónikus betegségeket, mint a Parkinson-kór vagy az epilepszia, egy nap pedig lehetővé teheti, hogy a végamputáción átesett páciensek visszanyerjék a mobilitásukat, illetve segíthetnek a sérült embereknek beszélni, látni vagy hallani. Egy tudományos fórumon olyan kísérleti egeret mutattak be, amelynek agyába a Musk egyik cége által fejlesztett eszközt ültették be. A kütyű képes egyszerre több neuronból is információt kinyerni. Az eszköz beültetéséhez egy idegsebészeti műtéteknél alkalmazott automatizált robotot használtak, aminek vezérlését gépi látással kötötték össze. Ez segített abban, hogy az 5 mikron, vagyis 5000 milliméter vastagságú vezetékeket bevezesse az agyba úgy, hogy elkerülje a véredényeket, majd azokat összekösse az elektródákkal. A gép a maximális fordulatszámon működve percenként 5 szálat tud bekötni, amelyekben összesen 192 elektróda található. Az elektródák érzékelik a nukleáris impulzusokat, amelyeket a koponya felületén található processzorhoz közvetítenek. A szerkezet összesen 1536 csatornán tud információt olvasni, ami 15-ször gyorsabb a jelenlegi rendszereknél. A cég összesen 19 állaton végzett el ilyen műtétet, ezek 87%-a pedig sikeres volt. Elon Musk arra is utalást tett, hogy a kísérleteket már majmokon is elvégezték. A nagyfelbontású gép agyinterfészek rendkívül bonyolultak, hiszen képesnek kell lenniük olyan agyi aktivitás kiolvasására, amely egy speciális feladat elvégzéséért felelős. Ezt megoldani viszont nem könnyű, ugyanis vagy az agy több területével érintkezik az elektróda, vagy a létrejövő hegszövet interferenciát, vagyis zavart okoz. Ez a probléma jelentősen mérséklődött azzal, hogy biokompatibilis elektródákat hoztak létre a tudósok. Az ugyanakkor továbbra is hátráltató tényező, hogy bizonyos neurális folyamatok lezajlását még nem értjük. Az agy aktivitása legtöbbször nem egy területre koncentrálódik, hanem az agy több részéről érkező jelekből áll össze. Emiatt a jel kiolvasása is nehézkes, a kutatóknak pedig még fel kell törniük az agy kódolását. 90 alkalmazott dolgozik a projekten. Muskék azt remélik, hogy 2020 második negyedévében a Stanford Egyetem idegsebészeivel közösen kezdhetik meg a szerkezet embereken történő alkalmazását. A készüléket úgy tervezték meg, hogy azt emberek esetében is használni tudják. A szerkezet egy 8 mm átmérőjű, 4 mm magas henger, ami egy csippet, egy vékony filmréteget, valamint egy ajzatot tartalmaz, amin akár 1024 elektróda is elfér. Összesen 10 ilyen érzékelő helyezhető el az agyban, de első alkalommal csak 5-öt fognak használni. 4-et az agy motoros funkciókat ellátó területein, 1-et pedig a szomatikus idegrendszerhez csatlakoztatnának. A chip úgynevezett analóg pixeleket tartalmaz, amelyek megszűrik és fel is erősítik a neurális jeleket, mielőtt digitális bitekké alakítanák azokat. Egy ilyen analóg pixel másodpercenként 20 ezer ingert képes érzékelni, ami összesen 200 megabájt per szekundumos adatrögzítést jelent az 1024 csatorna mindegyikén. A chipnek 900 nanoszekundumra van szüksége ahhoz, hogy kiszámítsa a beérkező neurális adatokat. A szerkezet végül egy Bluetooth eszközhöz kapcsolódik. A cég szerint az okostelefonos alkalmazással összekötött szerkezettel a páciensek képesek lehetnek direkt utasításokat adni a rendszerrel, billentyűlenyomás egér mozgatásával. A cél, hogy percenként 40 szót lehessen majd legépelni az érzékelők segítségével. Nagy áttörés lehet tehát, hogy beültetett szenzorokkal gyógyítanák a Parkinson-kort és az epilepsziát. És a folytatásban témát váltunk, irány az űr, megtalálhatták a Mars meghódításának titkát, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy elindult a Holdra India, a déli pólushoz visznek egy kutatójárművet.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy megtalálhatták a Mars meghódításának titkát. A marsi körülmények kifejezetten megnehezítik a kolonizálást. A gravitáció nem kedvez a csontoknak és az izmoknak, alig van védelem az űrből érkező sugárzással szemben, a felszínen pedig rendkívüli hideg uralkodik. Egy nemzetközi kutatócsapat szerint ugyanakkor a szilikagél részben hozzájárulhat a bolygó meghódításához. A szakértők szerint az anyagból olyan réteget lehet kialakítani, amely kellő meleget adhat, és a sugárzástól is véd. A rendkívül könnyű gélt már napjainkban is használják a marsjárókban. A kutatók laboratóriumban szimulálták a marsi környezetet. Robin Worsfold, a tudomány vezető szerzője szerint a felszínt elérő napsugárzást modellezték, miután egy szilikagél réteget adtak hozzá a rendszerhez. A csapat arra volt kíváncsi, hogy mennyi UV-sugárzás jut át a gél pajzson, illetve hogy milyen hőmérséklet alakul ki mögötte. A Földön a légkör az üvegházhatás segítségével tartja meg a meleget, az ózon réteggel pedig óv a sugárzás ellen. A kutatók célja egy ilyen rendszer létrehozása volt. A friss eredmények alapján egy vékony gélréteg, amely leginkább egy fagyott felhőre emlékeztet, hasonló védelmet nyújthat a Marson. Adataikat számítógépes modellezéssel is megerősítették. A szakértők úgy vélik, hogy az anyaggal a marsi év nagy részében földi hőmérsékletet biztosíthatnának a vörös bolygón. Ez azonban nem jelenti azt, hogy készen állunk a Mars meghódítására. Az égitest kolonizálásának nem csak további technikai akadályai vannak, hanem etikaiak is. Elképzelhető, hogy a Marson ma is előfordulnak bizonyos létformák, melyekre a földi élet megérkezése súlyos hatással lenne. Ennek ellenére a szilikagéllel kialakíthatnának kisebb telepeket, melyeken kívül a potenciális helyi élet zavartalanul fennmaradhatna. A csapat következő célja az, hogy további szimulációkkal, illetve a marsiakhoz hasonló földi környezetben is teszteljék a gél hatékonyságát. És a folytatásban a Marsról térjünk vissza a Holdra, ahová elindult India, a déli pólushoz visznek egy kutatójárművet. Sokáig tervezték a Chandrayaan 2 missziót, amivel India lehet az első, amely a Hold déli pólusához megy. A Satish Dhawan űrközpontból útnak indított küldetés, ha sikerrel jár, akkor az Egyesült Államok, Oroszország és Kína után India lehet a negyedik ország, amelynek sikerül űreszközt küldenie a Holdra, és az első, amely a déli póluson teszi meg mindezt. A tervek szerint szeptemberre érkezhet meg a Holdhoz az ember nélküli űrhajó, aminek egysége irányított leszállást hajt majd végre a felszínen. A küldetés során a többi között vizet és ásványi anyagokat keresnek majd a szenzorok, ami megalapozása lehet egy későbbi küldetésnek. A Chandrayaan 1, India első hold missziója egyébként 2008-ban indult útnak. A projekt során az indiai űrszonda segítségével erősítették meg, hogy létezik víz a Holdon. A Chandrayaan 2-t eredetileg az orosz Roszkozmosszal közös együttműködésben tervezték megvalósítani, 2013-ban azonban India technikai különbözőségek miatt megszakította az együttműködést. Egy biztos tehát, hogy most elindult a Holdra egy indiai űreszköz, amely a déli pólushoz visz egy kutatójárművet. És a folytatásban megemlékezünk természetesen az 50 éves holdaszállásról, egy érdekes aspektusból. Embernyelő homok, űrbéli korságok, fullasztó holdpor, nos, ettől féltek a holdaszálláskor. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Embernyelő homok, űrbéli korságok, fullasztó holdpor, ettől féltek az első holdra szálláskor. Ezzel a témával folytatjuk tehát a tudomány mai állását a nagy esemény 50. évfordulója alkalmából. Az amerikai Apollo program legénységének két tagja, Neil Armstrong és Edwin Buzz Aldrin elsőként lépett át a holdra 1969. július 20-án. A NASA, vagyis az amerikai űrügynökség sokáig nem volt biztos benne, hogy az égitest képes-e elbírni az űrhajósok súlyát, és persze a kabint, amellyel majd leszállnak rá. Attól tartottak ugyanis, hogy a hold felszínén lévő homok elnyeli őket. Az űrügynökség külön programot is indított a hold felszínének feltérképezésére. Ennek keretében 7 szondát irányítottak az égitestre, ám közülük 5-nek sikerült csak célba érnie. Az űreszközöket mindössze egyetlen feladatra készítették fel, arra, hogy ellenőrizzék, elég biztonságos-e a talaj, amire az űrhajósok majd rálépnek. A biztató eredmények ellenére az űrhajósok egyike, Buzz Aldrin saját bevallása szerint mindvégig rettegett, a félelem pedig csak erősebbet, amikor megérkeztek az égitestre. Aldrin Return to Earth című könyvében meg is magyarázta a félelem okát. A 16. században ugyanis úgy tartották, hogy a hold idegen teremtmények otthona, felszínét pedig a földihez hasonló folyós homok borítja, amely egy pillanat alatt beszippanthatja az embert. A tudósok azonban nem csak az ismeretlen felszíni körülmények miatt aggódtak, széles körben elterjedt, hogy a holdat a más szilárd kérgű égitestek felszínén is megtalálható regolit, más néven holdi por borítja. Az egyáltalán nem veszélytelen anyagot hozták már kapcsolatba légzőszervi betegségekkel, kis dózisban viszont csak gyulladást okozhat. Utóbbit az Apollo 12 asztronautái is megtapasztalták, amikor a Földre visszatérve valamennyien szemirritációra panaszkodtak. Hamar kiderült, hogy a jelenséget a finom por okozza, amely hosszabb távon az űrruhának sem tesz jót. A NASA részéről az is felmerült, hogy a por esetleg statikus hatással rendelkezik, amely komoly problémát okozhat egy-egy misszió alkalmával. A félelmek ellenére Aldrint és Armstrongot arra is felkészítették, hogy egy esetleges vészhelyzet esetén el ne jöjjenek minták nélkül, így egy speciális zsákot is kaptak a felszerelésük mellé. Ebben lapátolhatták a holdi port, ha úgy adódik, hogy pucolniuk kell, de azért szuvenírt is jó lenne vinni. Bár a felszínnel kapcsolatos teóriák nagy része sohasem igazolódott be, a NASA egy dolog mellett nem tudott elmenni. Nagyon félt, hogy a Holdon valamilyen azonosítatlan kórokozókat szednek össze az űrhajósok, amiből itthonra is jut, ha hazatérnek. Létre is hoztak egy speciális bizottságot ezügyben 1963-ban, hogy megvitassák a valószínűtlen, de akár létező gondokat, illetve azt is, hogyan kezeljék a földre került esetleg szennyezett anyagokat, és mi legyen az űrhajósokkal, ha elkapnak valami kórságot. Mindez manapság furcsán hangzik, de a tudomány akkori állása miatt a tudósoknak minden esetőséggel számolniuk kellett. Az albizottság egy speciális karanténprogram elrendelését tűzte ki, amely baj esetén védelmet nyújt az űrhajósoknak, a földnek, valamint a bolygó ökológiájának is. A program eltervezése után a szakemberek a szennyeződés felszámolására vonatkozó protokollt dolgoztak ki, és meghatározták, mi legyen az első lépés, ha olyan dolog jut vissza a földre, aminek nagyon nem lenne szabad. Ehhez kapcsolódó óvintézkedés volt, hogy a legénység földet érése után valamennyiüket megfürdették. A művelet azonban nem ment könnyen. A tudósok egy dologgal ugyanis nem számoltak, az űrhajósokat ki kellett szedni az űrhajóból, de féltek, hogy a jármű ajtajának kinyitásával a baktériumok elszabadulnak. Ilyesmire végül persze nem került sor. Aldrin elmondása szerint a tisztítás sem ment valami fényesen, miután ugyanis lemosták a ruháját, az ahhoz használt rongyokat egyszerűen a vízbe dobták, tehát jó, hogy a kórokozók végül a holdon maradtak. A triónak ettől függetlenül speciális öltözékben kellett járnia a misszió után, és még napokkal a visszatérés után is karanténban tartották őket. Aldrin elmondása szerint 21 napot voltak bezárva, az orvosi személyzet pedig mindvégig készen állt, ha az űrhajósok esetleg megbetegszenek. Erre aztán szintén nem került sor. A három amerikai végül egészségesen, de immár hősként tért haza családjához. Sok minden bizonytalanság volt tehát az első holdra szálláskor, amely 1969. július 20-án történt meg. Erre emlékeztünk az elmúlt percekben. És ezzel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!